Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A háború gyermekei segélyakció keretében ma elindult Kelet-Kongóba az Afrikai Magyar Egyesület 5. orvosi missziója. A háromfős csapat egy hónapon keresztül végzi gyógyító tevékenységét a Kivandzsa menekültáborban és a környező falvakban. Az önkéntes gyógyítók mobil klinika üzemeltetésével is segítenek a harcok következtében nincstelenné vált családokon, alultáplált beteg gyermekeken. A misszió munkájáról természetesen majd műsorunkban is beszámolunk részletesen egy későbbi adásban, ma azonban a segítségnyújtásnak egy másik formájáról lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Érdek és kötelesség. Segélyezés Afrikában.
Vendégeim a stúdióban Gulyás Gáspár, a Gambiai Köztársaság ENSZ-hez akkreditált követ tanácsosa, az Afrikai Magyar Egyesület alapítója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Novák Iván, a, remélem jól mondom, Chain de Rotisserie, Nemzetközi Gasztronómiai Társaság magyarországi elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És ahogy azt a bevezetőben mondtam, mai témánk is Afrika megsegítése, valami módon az afrikaiaknak a kitörési pont megadása azokon a területeken, ahonnan most ezrével, százezrével próbálnak menekülni az emberek. És hát ugye ebben az Afrikai Magyar Egyesület célja is az, hogy úgy segíteni, hogy ne csak élelmiszert adni, vagy ne csak aznapra megoldani az életét az ott élőknek, hanem valami féle perspektívát mutatni. És most így belecsaptam a közepébe, de nagyon érdekesnek tűnik, hogy egy gasztronómiai társaság és egy segélyszervezet vagy egy segítőszervezet hogyan talál egymásra, vagy hogyan lehet együttműködni, és mi a cél?
Röviden akkor szólnék erről a világszervezetről. Ez a legrégibb gasztronómiai világszervezet, amit 1248-ban alapítottak. Gyakorlatilag úgy épült fel ez a szervezet, hogy 1248-ban, amikor még céhek voltak, akkor voltak szakácsok, akik igyekeztek elnyerni az uralkodóknak a kegyeit, avval, hogy finomakat főztek neki, és ezzel az uralkodó biztosította számukra azt, hogy a céhek működhettek. Aztán jött a francia forradalom, ugye, ami az összes úri huncutságot eltörölte, ezt követően pedig 1950-ben két francia embernek jutott az eszébe, akik nagyon szerettek enni, nagyon szerették a kellemes társaságokat, jó borokat, ételeket, kellemes éttermeket, hogy alapítsanak egy nemzetközi szervezetet. És ekkor újra alapították a Chain de Rotisserie, ha megpróbálom ezt lefordítani magyarra, mert nagyon nehéz lefordítani, ez a pecsenyes sütők láncolata, vagy talán úgy lehetne mondani, hogy pecsenyes sütők társasága, akkor gyakorlatilag ők újra alapították ezt a szervezetet, és ma a világ 70 országában 20 000 tagja van ennek a világszervezetnek.
Most akkor tulajdonképpen ez egy szakácsszövetség, vagy pedig bárki tagja lehet, aki hedonista? Talán ez egy hedonista szövetség?
Tulajdonképpen ez abba különbözik a világ összes gasztronómiai társaságától, mert ezek a gasztronómiai társaságok vagy úgy épülnek fel, hogy hedonisták vannak, akik szeretnek jól lenni, vagy pedig olyan szakácsszövetségek vannak, akik ugye szakmai alapon szerveződnek, és egymásnak mutatják meg a képességeiket, versenyeznek, és így jelennek meg a világban különböző formában. A Chain de Rotisserie abban különbözik,
az a hedonista pecsenyesütők klubja,
hogy ez gyakorlatilag egyesíti mind a két kategóriát, mert vannak amatőr tagok, akik szeretnek jól élni, jó társaságba menni, kellemesen érezni magukat egy vacsora alkalmával, és élvezni azoknak a kiváló szakácsoknak a termékeit és a produktumait, amit ezekre a különleges alkalmakra készítenek.
Na most akkor itt vagyunk annál a pontnál, ami azt gondolom, hogy a legtöbb embernek ilyenkor megmozdítja a fantáziáját, hogy jó, ez rendben van így, de akkor hogy jön ide az Afrikai Magyar Egyesület, hogy jön ide Afrika, amelyről hát leginkább azt lehet tudni, hogy nagyon sokan éheznek ott, nagyon sokan néhány centből vagy néhány dollárból élnek, és persze tudjuk, hogy Afrikában ugyanúgy ott van a nagy gazdagság is, mint minden ilyen helyen, de hát hol van itt a kapcsolódási pont?
Szóval valójában egy baráti asztaltársaságról beszélünk. Tehát mindenképpen egy olyan lehetőség azok számára, akik ugye Afrikával foglalkoznak, hogy a hálózatokat építsék, segítség formájában, legyen ez készpénz, vagy bármi más, ugye, aki támogatni szeretné Afrikát végül is, és a asztaltársaság tagja, minket megkeresve, ugye, ezt meg tudja tenni, ez számunkra egyértelmű. De mégis mi a kapcsolódási pont, mert nagyon érdekes, ugye, tehát egy olyan földrészről beszélünk, ahol, hogyha az ember jól lakott, vagy deci vizet meg tudott venni egy nap, akkor már boldog, ugye, és a másnapot már tele hassal, és nem szomjazva várja, hogy valójában mi a kapcsolódási pont, ugye, nem volt könnyű, kétségtelenül, mi is gondolom, gondolkoztunk sokat, de rájöttünk, hogy valójában a migráció egy óriási probléma, ugye itt a mostani világpolitikát nézegetve látjuk, hogy terrorizmus, migráció, bevándorlók, államok közötti problémák, hagyne folytassam. Ezt megelőzendő gondoltuk itt az asztaltársaságnál, hogy valami olyasmit tudnánk biztosítani, ami nem kizárt, hogy még nem volt. Illetve egy új aspektusáról mutatnánk meg ezt a úgymond hedonista csapatot, ugye baráti társaságot is, hogy lámlán nem csak hedonisták ezek, hanem igencsak nagyon nyitott szemmel járnak a világban, és érdemes ide tartozni pont ezért, mert aki az asztaltársaság tagja, valójában azért aztán látókörét is tudja azért tágítani, mindenképpen itt a jó ételek és italok mellett. Tehát abban gondolkodtunk, hogy közösen létrehoznánk valamit, mint AHU, mint SÉN, mint egyéb csatlakozni próbáló szervezetek, amely Afrikán belül megadná azt az eszközt, amivel tulajdonképpen az afrikaiak helyben meg tudnák keresni a számukra szükséges pénzmennyiséget egy relatíve jó megélhetéshez, és pontosan ezért közösen az elnök úrral, illetve a tagsággal úgy döntöttünk, hogy egy olyan iskolát hoznánk létre, illetve először egy olyan iskolát támogatnánk, ahol szakács mesterséget lehetne a mostani képzés mellett okítani, tanítani.
És ez kifejezetten Gambiához kötődne, mondjuk, hogy egy iskola Afrikára az egy picit kevésnek tűnik. Igen, tehát valamelyik országban, vagy valamelyik területhez kötődne ez az iskola?
Nem, megmondom őszintén, én személyesen Gambiát képviselem, de Gambiában is biztos, hogy lesz egy ilyen, ez teljesen egyértelmű. De abban gondolkodtunk, hogy regionális szinten, illetve országspecifikusan, országról országról egy úgymond kis franchise rendszerbe próbálnánk ugye terjeszkedni, és az a véleményünk, és úgy is érezzük, hogy ez patronusokat relatíve könnyen fogunk tudni találni.
De utána hol fognak dolgozni? Hiszen, hogyha nagyon sokan tudnak nagyon jó színvonalon főzni Afrikába, akkor nekem még az az érzésem is támad, hogy megerősítjük abban, hogy na, akkor most kell fölkapni az útilaput, most már van egy jó szakmája is, tehát nem egy kolonc lesz a művelt nyugat hátán, hanem egyszerűen munkát tud vállalni, és mivel mondjuk menekült, hát olcsóbban, tehát még örömmel is fogadják. Ezzel talán rá is segítenek arra, hogy ne ott helyben boldoguljon, vagy nem.
Nem olyan egyszerű az Afrikából elmenekülni Európába, ez egy borzasztó, kínszenvedéses történet, nagyon sok ember, nagyon-nagyon sok negatív tapasztalattal tér vissza, vagy hogy el sem tudja hagyni a kontinenst. Ha a jelenlegi gazdasági helyzetet nézzük, látjuk, hogy Afrika valójában az egyetlen olyan kitörési pont, ami valójában egy szabad kontinens, 1 milliárd emberrel, és amennyiben itt elkezd fejlődni, már pedig elkezd fejlődni, mert Kína jelenléte nagyon domináns. Mondjuk ki őszintén, Kína nagyon szisztematikusan elkezdte azt a gazdasági terjeszkedést, a gazdasági gyarmatosítást, amit már réges-rég egy nagyon picit, nagyon komolyabban mind az amerikai kontinensen lévő országok, mind pedig ugye az európaiak már megtehettek volna. Afrika senkinek nem volt eddig fontos, most hirtelen fontos lett. A kínai tőke bevándorolt, a kínai építőipar, a kínai know-how és a kínai mentalitást tegyük hozzá, ami nem azt mondom, hogy igénytelen, de relatíve egy európai emberhez képest mindenképpen más gondolkodás. Projektorientált termelőerőt, hozzáadott értéket képviselő irányzat. Gondoljunk bele egy kínai technológiával, egy 1 milliárdos szabad piaccal milyen fellendülés várható, és sajnos, meg kell mondjuk őszintén, hogy erről mind Európa, mint pedig ugye az amerikai kontinens úgy tűnik, hogy lemaradt.
Erre mindjárt visszatérünk, de akkor egy picit még azért folytassuk itt ezekkel a szakácsiskolákkal. Arra építik ezt az egész vállalkozást, vagy ezt az egész tervezett franchise rendszert, hogy Afrikában várható, hogy a gazdaság egy picit növekedni fog, az afrikaiak is elkezdenek majd étterembe járni, és akkor ezek a szakácsok akár kis vállalkozásokat, kifőzdéket nyithatnak egyik sarkon a másikon, és akkor lesz vendégük, és megindul valamiféle gazdasági fellendülés piciben is.
Tulajdonképpen ez az egyik formája, ami elképzelhető, hogy mivel szakmájuk van, tulajdonképpen egy minimális tőkével már el lehet indulni, és gyakorlatilag egy kis konyhát, egy kis kifőzdét lehet üzemeltetni.
De ki fogod enni? Tehát ez az a kérdés.
Na most, hogy a kifőzdéknek is ugye nyilván van egy alacsony kategóriájú. De ebben szemben van egy másik aspektusa is ennek a témának, mert hiszen ugye ennek a Sénde Rotisserie-nek vannak profitagjai, akik jó szállodákban dolgoznak. És ebben akkor, amikor fölnőnek ezek a fiatal gyerekek, akkor már tulajdonképpen van egy állásuk, és ezek a szállodák tudják őket alkalmazni.
Na most ezek és a szállodák milyen számban vannak Afrikában?
Afrikában is a nemzetközi szállodaláncok megtalálhatók. Igen. Tehát a Sheraton, Intercontinental, Marriott, és még lehetne sorolni ezeket a szállodákat. Ezek mind megvan a maguk hálózata, és azt a magas színvonalú szolgáltatást igyekeznek biztosítani, amit Európába vagy a világ másik részeibe tudják. Na most tulajdonképpen ezeknek a fiataloknak, akiknek ha van egy szakmájuk a kezükbe, és bekerülnek egy ilyen jó nevű szállodaláncba, vagy egy jó nevű étterembe, mert hiszen ott is vannak francia éttermek, hát hiszen Afrikában ugye vannak frankofon országok, kimondottan.
Igen.
francia kultúrára nagyon érzékenyek, a francia gasztronómiára, a kulináris örömökre, a borászatra. Ott gyakorlatilag egy lehetőséget kapnak ezek a fiatalok, hogy egy kitágult körben megkapják azokat az alapképzettségeket, amivel később akár a nemzetközi szállodaláncon keresztül, nem is immigráció vagy emigráció formájában, de el tudnak jutni a világ másik részébe, hiszen a szállodalánc garantálja a vízumot, és garantálja számukra a munkalehetőséget későbbiekben.
De akkor tulajdonképpen mégiscsak egyfajta emigrációban gondolkodnak önök is, vagy van már arra vonatkozóan is terv, hogy hogy lehet ezeket az embereket Afrikában boldoguláshoz juttatni? Mert hogy ugye ebből nekem az derül ki, hogy elegáns szakács leszel, elegáns helyeken dolgozol, és aztán a nagy multinacionális cég keblein belül, ugyanúgy, ahogy ezt más cégeknél is és más szakmákban is van, egy idő után elkezdenek utaztatni különböző helyekre. De ez mennyiben oldja meg Afrika problémáit?
Afrika problémát nem lehet megoldani, nem is tudjuk, nem is szeretnénk, nem is akarjuk. Tehát nagy képűség lenne ezt mondani, de úgy gondolom, hogy a tenger is sok cseppből áll. Ha csak egy cseppet hozzá tudunk tenni, akkor a mi lelkiismeretünk már nyugodt, és valójában ez egy hosszú folyamat kezdete. Ha mindenki a saját szakterületén hasonló projektekkel indulna, előbb-utóbb azért statisztikailag is kimutatható lenne azért a változás. Sőt, kimutatható lesz, mert például Európából a tőke kiáramlás Afrika irányába, mint új piac, mint befektetési lehetőség, mint ingatlanfejlesztés, mint turizmus, hagyd ne soroljam, az is szignifikáns. Tehát ott lent is lesznek olyan helyek, olyan éttermek, ahol érdemes lesz majd helyi szinten is dolgozni. Ugyanis az afrikainak nem az a problémája valójában, hogy ő most mindenképpen el szeretné jutni Afrikából Európába, sőt, ez neki órás egy gond. Valljuk be őszintén, kulturális sok, szociális sok, a család otthon marad, nem tudja kezelni a helyzetet, teljesen más szituációba kerül, hideg van, ezzel nem akarok senkit untatni. Ő is szívesebben keresi meg a pénzét otthon, meg tudja mutatni, hogy ő egy nagy ember, abszolút el tudja tartani a családot, és hagyj ne folytassam. Azt mondja, mindannyiunk a legjobban otthon érzi magát, és ugye a szeretteivel együtt szeretné ugye elkölteni a megkeresett pénzt. Valójában itt is egy nagyon fontos momentum ez.
Na most akkor egy kicsit konkrétabban beszéljünk. Én úgy tudom, hogy az első iskola az már körvonalazódik. Hol lesz ez az iskola, és mikor kezdi meg a működését?
Az első iskolánk Kongóban lesz, még egyelőre keressük a helyet. Az AHU-nak van már Kongóban egy projekt, egy iskolát már támogatunk, és ennek egy kis mellékágaként gondoltuk, hogy beindítanánk ezt a úgymond szakácsképzőt.
És pálod, kit fognak ott tanítani?
Pilot projektén kezdenénk, és a tanítókat pedig abszolút karitatív módon oldanánk meg. Minden tanárnak, ahogy egy orvosnak is, ahogy egy kalandornak, vagy bárki másnak mindig álma ugye az, hogy Afrikába eljuthasson, különösen aki regényeket olvasott fiatal korában. Nagyon fontos. Nagyon bízunk benne, hogy találunk oktatót, találunk majd a baráti asszortárságon keresztül olyan lehetőséget, akik ebben szignifikáns módon részt vesznek.
Ezt talán még annyit tennék hozzá, hogy a világszervezetnek, aminek Párizsban van a központja, egy külön alapítványt készítettek, ezt gyakorlatilag 2008-ban hozták létre, abból a célból, hogy különböző jótékonysági tevékenységet folytassanak. Tehát ilyen projektekhez a világszervezet központja egy kérés alapján, nyilván több kérés fut be hozzájuk, ők hajlandók anyagilag is ezt támogatni. Tehát például még egy 50-50 alapon, 50%-os alapon elképzelhető. Egyébként ebből a jótékonysági alapból például Egyiptomba már zajlik egy támogatási forma. Kiválasztottak Egyiptomba egy kisvárost, és egy kisvárosnak az egyik iskolájában naponta minden gyerek kap egy pohár tejet. Akik ideig ugye nem jutottak még egy pohár tejhez sem naponta, úgyhogy ez is egy ilyen kis pilot projekt. És ha a egyiptomi gazdag üzletemberek, akik szintén tagjai ugye ennek a társaságnak hozzájárulnak mondjuk havonta, nem tudom, egy-egy dollárral a tagsági díjon keresztül ez a jótékonysághoz, akkor az a nemzetközi szervezet a másik felét ennek az összegből kipótolja, és ennek alapján mondjuk más kis városokban és esetleg Egyiptomban elindulhat ez a projekt.
Na most azért Egyiptomról tudjuk, hogy az nem egy szegény ország ezzel együtt, legalábbis Afrikában azért tudunk mutatni bőven sokkal szegényebb országokat. Mennyire van arra fogadókészség ezekben az országokban, ahol a hírek szerint a segélyszállítmányokat jobban megvámolják, mint a kereskedelmi szállítmányokat, ahol a helyi hatalmasságokon keresztül újra piacra kerül az, aminek oda kellene jutni a rászorulókhoz. Tehát ilyen környezetben hogy lehet azt elvárni, mondjuk egy szegény országban az ott élő gazdagok támogassanak ilyen projekteket? Vagy ebben nem is gondolkodnak?
Gondolkodunk. A médiának hatalmas szerepe van az egész szituációban. Tehát mi elhisszük, sőt tudjuk, hogy vannak ilyen történetek, amelyek csúnyán végződtek, de azért valójában Afrika egy kicsit másról szól. Tehát nem egy éhező gyerek, aki nézi a repülőt, a reptér mellett, megkapja a segélyt, majd leül, és nincs neki hová menni. Tehát nem ez a szindróma van mostanság. Most már fejlődnek, igenis szét tudják osztani a nemzetközi szervezeteken keresztül a segélyeket. Persze egy Szomália, vagy ne adj Isten, egy másabb, kritikusabb helyzetű országban előfordulnak hasonló problémák, de kezd rend lenni. Inkább úgy mondanám, hogy most már azért igenis eljut, igenis mi is például, mint AHU, nagyon-nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy nem az, hogy egyszerűen leteszünk valamit valahol, hanem kiszállítjuk, személyesen adjuk át, a monitoring ugye úgymond egészen végig A-tól B ponton keresztül végig folyamatosan megtörténik, és ennek az eredményeként azért kezdjük látni azt is, hogy valójában az alakozási kedv is megnő Európában, annak egy a gazdasági válságban ugye nem erre számítottunk. Ugyanakkor pedig az afrikai egy nagyon picit már más mentalitásban, ő már nem segélyt kér. Nagyon sok országban már el se fogadják. Tehát ott tartunk, hogy nem segélyként küldünk már bizonyos termékeket, mert igenis megkövetelik azt, hogy ők már vannak olyan szinten, hogy már a segélyezésből úgymond kiszorultak, és tényleg az ország azért belső részeket nézegetjük, fejlődnek, és egyszerűbb akkor olcsó termékként értékesíteni, nehogy Isten bevonni a helyi kereskedőket, a helyi képviselőket, tehát egy ilyen mentalitásbeli változáson mennek keresztül.
És egyébként ez jót is tesz, hogyha
jót tesz.
A segélyt várja valaki, ez hanem megpróbál tenni érte valamit, akkor térjünk oda vissza, hogy képzeljük el ezt az oktatást. Ha vonta jön egy oktatás, egy mesterszakács, és akkor annak a gyereknek, aki egy répát nem tud felszeretelni, elmondja, hogy hogyan kell csinálni valami nagyon exkluzív ételt, vagy azért lesz ebben egy igazi iskolai oktatás, ahol van néha megjelenik egy csúcsszakács.
Ezt úgy kell elképzelni, mint egy szakoktatás, mint egy szakmunkás iskolában zajlik Magyarországon is, ahol a gyerekek megtanulják a alaptantárgyakat, a matematikát, a fizikát, a nyelvtant, a helyesírás, stb. A testnevelést, ami szintén fontos, és emellett ugye kapnak egy szakmát, hiszen van egy olyan oktatójuk, aki megmutatja nekik, hogy hogyan szeletelje fel a répát, hogyan szeletelje fel a húst, hogyan tárolja ezeket, hogyan készítse el.
Nem véletlenül kérdeztem ezt.
Tehát egy profi, ha így mondom, egy profi oktató, aki amellett, hogy szakács, emellett még oktatni is tud, hiszen önmagában a tanítás az is egy szakma.
Igen, én azért kérdeztem, mert itt az imént elhangzott, hogy ugyanúgy, ahogy az orvosok, meg ahogy ismerjük, akik segíteni mennek Afrikába, de hát ők általában a saját szabad idejükből, ugye itt az orvos misszió kapcsán látható, hogy a saját családjától vonja meg azt az időt, elmegy szabadságra, maximum egy hónapra tud kivonulni innen a munkából, és elmegy segíteni a menekültáborba. Na most egy oktatásnál azért az kell, hogy ott legyen egy tanár legalább 2 évig, vagy 3 évig, tehát amíg egy osztály végigmegy. Erre van valami terv, hogy hogyan, vagy megvannak a megfelelő szakemberek, akik már ott vannak?
E-learning, tehát ez most a megoldás. Távoktatási programok keretében gondoltuk, hogy az alapinfókat továbbítjuk. Ez borzasztó kényelmes mindenki részére, és valójában sem nekik, sem nekünk nem kell sem energiát, sem pedig pénzt relatíven nagy mennyiségbe beleinvestálni a projektben. Ugyanakkor pedig a gyakorlati részéhez igenis akkor le kell menni az oktatóknak, akik személyesen lent egy olyan 2-3 hónapot eltöltenek, egy ilyen cirkuláló formában, országról országra akár. Ez mégis megállapodás kérdése, de az alapokat mindenképpen távoktatási programba szeretnénk továbbítani.
És gondolom, hogy akkor ezzel párhuzamosan megindul az oktatók oktatása is.
Ez így van. Ez a második lépcső.
De tulajdonképpen itt megint vissza lehet kanyarodni a Sándor Rotisserhez, hiszen akár Gambiát, vagy akár más országot nézünk, ahol ez a szervezet működik, ott ugye profitagok vannak, és a profitagok az ottani szakácsok, vagy a szebben akarjuk mondani séfek, exekutív séfek, ezt karitatív alapon, a szabadidejüket feláldozva nyilvánvaló készek arra, hogy bizonyos formában ugye megmutassák a gyerekeknek a tudásukat, és ezzel gyakorlatilag a szakmába elősegítsék őket, hogy fejlődjenek.
Reméljük, hogy sikeres lesz, és a példán felbuzdulva más szervezetek is kitalálják a saját szakmájuknak az oktatását, és akkor minél több ilyen kezdeményezésről tudunk beszámolni. Az időnk az sajnos teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Gulyás Gáspárnak, az Afrikai Magyar Egyesület egyik alapítójának, a Gambiai Köztársaság ENSZ-be akkreditált követtanácsosának, és Novák Ivánnak, a Sándor Rotisserhez Nemzetközi Gasztronómiai Társaság magyarországi elnökének, hogy vendégeink voltak. Kérem, tegyék máskor is.
Köszönjük szépen.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.